Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, Ézsaiás könyvének 9. fejezetéből.
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni. Ahogyan vígadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhesigáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, és uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősítés megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Egy igét küldött Jákobnak az Úr, és az eljutott Izraelhez, hogy megtudja az egész nép, Efraim és Samária lakossága, amely gőgösen és dőfös szívvel mondja. Téglák omlottak le, de mi faragott kőből építünk. Vadfügefákat vágtak ki, de mi cédrusokkal pótoljuk. Fölbújtja ellene az Úr Recin vezéreit, és ráuszítja ellenségeit, az arámokat előről, a filiszteusokat hátulról, és fallják Izrael tele szájjal. Mindezzel nem múlt el haragja, és keze még ki van nyújtva. De ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a seregek urát. Ezért kiirtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. A vén és a főrendű a fej, a hazugságot tanító próféta pedig a farok, mert tévútra vezették ezt a népet vezetői, és megzavarodtak azok, akiket vezettek. Ezért nem örül ifjainak az Úr, nem könyörül árváin és özvegyein, mert mindenki elvetemült gonosztevő, s minden száj bolondságot beszél. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva, mert föllángol a gonoszság, mint a tűz, megemészti a tövist és a gazt, meggyújtja az erdő bozótját, gomolyokba száll föl a füstje. A seregek urának haragja miatt borul lángba az ország, a nép pedig tűz martaléka lesz. Senki sem könyörül a másikon, jobbjába is beleharap, mert olyan éhes, balját is megenni, mert nincs mivel jól laknia. Saját karjáról is leenné mindenki a húst, Manassé Efraimra, Efraim Manasséra, mindketten Júdára támadnak. Mindezzel nem múlt el haragja, keze még ki van nyújtva. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a mai napra is készítettél nekünk igét, a mai napon is szólni akarsz hozzánk. Bocsáss meg nekünk azt, amikor a sötétségben járunk, még így a ünnepek alatt is te közelségedbe tudunk sötétségben járni, és nem te rád figyelni. Köszönjük, hogy ma arra akarsz tanítani bennünket, hogy milyen is vagy te, milyen is a mi Urunk Jézus Krisztus. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy egyre jobban a világosság ragyoghasson a mi életünkbe, és tudjunk mi egyre jobban világosságban járni. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 301. dicséretünk 6. versét énekeljük. Istenünk szent igéje, amelynek alapján szent lelkinek segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott prófétai szakaszban, Ézsaiás könyvének 9. fejezetében az 1. és az 5. verset olvasom újra. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Kedves testvéreim, hogy ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy hát nem volt fehér karácsonyunk az idén, hanem olyan borongós, ködös, homályos az idő, és így volt ez egész karácsonyban, meg még karácsony előtt is. Rákospalotán azt éltem meg, hogy ugye sok helyen tüzelnek, és még akkor azt a füstöt is lenyomták. Tehát amikor kiléptünk a házból, akkor szinte semmit nem láttunk, még az utca túloldalára se láttam. Tehát levegőt is úgy nehezen lehetett venni, legszívesebben maradtunk volna otthon, és autóba se ültünk volna, hogyha nem lett volna dolgunk, mert mindent eltakart a füst és a köd. Beültünk azért az autóba, mert utunk volt odafele és visszafele, és ráadásul sötétben, és annyira köd volt, annyira sötét volt, hogy szinte semmit nem láttunk, tehát se a színeket, se a formákat, azt is nagyon nehezen, hogyha jött velünk valaki szembe, és csak nagyon óvatosan tudtunk haladni. Igaz ugyan, hogy kirakták mindenhova a karácsonyi extra fényeket, hogy világosság legyen, de annyira nagy volt a köd, hogy abból aztán semmit nem lehetett látni. Valami ilyen állapotban van az ember az Isten nélkül. Ilyen állapotban van az Isten nélküli világ, hogy nem látunk, csak nagyon picit és nagyon homályosan azt is, mert nincsenek tájékozódási pontjaink, mert magunk tettük azokat tönkre, besároztuk, úgy kerestük az úton is a tájékozódási pontokat, aztán rájöttem, hogy miért nincsenek, és miért nem látom, mert sárosak. Mert így nem lehet őket látni. És ez van a mai világban, hogy besároztuk a tájékozódási pontjainkat. Nem lehet látni, nem tudjuk mihez szabni magunkat. Becsap a sötétség fejedelme, az ős ellenség, és sokszor még azt is elhiteti velünk, hogy hát jól látunk, és nincs szükségünk világosságra. Nincs szükségünk többre, nincs szükségünk igazán jóra. Közben pedig, hát megyünk a magunk útján, megyünk sokszor nagy sebességgel, és gyaloglunk át a másikon, és észre se vesszük, hogy igen, átgyalogoltunk valakin, úgy imádkoztam egész úton, hogy jaj, csak baleset ne legyen, mert olyan könnyen tényleg bele lehet szaladni a másikba, észre se veszem, ha valaki ott megy az úton, hát simán, hogyha nincs rajta valami extra jelző, akkor simán el lehet ütni, és hát a mai világban csak egy szempont van, hogy mi túléljük, a többi nem számít, úgy hallottuk itt az igékből is, hogy hát az a módi, hogy beleharapunk egymásba, marjuk egymást, mert azt gondoljuk, hogy így talán túléljük. Tehát száguldunk nagy sebességgel az életünkbe, és egyre távolabb a céltól, az Isten országától. Tehát sötétség van szívekbe, fejekbe, reménytelenség, tehetetlenség, ellenséges indulatok. Ha végig nézem az évnek az eseményeit, nem itt a gyülekezeti eseményekre gondolok, hanem ugye a világpolitikai eseményeket, hát csak egy szikra kellett, és robbantak az indulatok, és robbant ebben az esztendőben is sokfele a világban, és csak Isten kegyelme, hogy a mi országunkban nem. Úgy kapkodtunk fűhöz, fához, hogy megoldjunk helyzeteket, és bizony legtöbbször csak rossz döntésig jutottunk minden területen, mert a sötétségben Isten nélkül nem is lehet jó döntést hozni. Ézsaiás próféta korában is ezt látjuk, mert az Isten őt egy sötét korban használta, Júda földjén arra hívta el őt, hogy hirdesse az Isten akaratát. 40 éven át az Isten ítéletét, az Isten szentségét, és hát olvashattuk itt fejezetről fejezetre már, hogy abban a korban vagyunk, ahol kitört a szír-efraimi háború, és a prófétának azt az üzenetet kellett vinnie a királynak, hogy ő ne ijedjen meg, hogy maradjon hűséges az Istenhez. De hát hallhattuk ebből a fejezetből is, hogy milyenek a vezetők. Milyenek a politikai vezetők is abban az időben, meg a vallási vezetők is. Nem figyeltek az ő intéseire, mert nagy sötétségben vannak. Babonákba, jóslásokba hisznek, halott idézőkhöz fordultak, mert az élő Isten segítsége nem kellett. Minden inkább, mint maga az Isten. És amikor az Isten letekint, akkor tényleg ez a helyzet, amit, hogy a nép sötétségben jár. Nyomor, szorongattatás, romlás, és nem látszik belőle a kiút. Halál árnyékának völgye. És emberi erővel, emberi indulattal nincs szabadulás. A jövendő is teljesen reménytelen. Nincs, aki keresse, nincs, aki megértse az Isten akaratát. Talán nehéz ezt nekünk elfogadni, hogy mi is ebben lennénk, de csak tapogatózunk Isten nélkül, és nem fogjuk megtalálni a helyes utat. És olyan kegyelem, hogy Izsaiás könyvében ezt szinte minden fejezetben megtapasztaljuk, hogy szól az Isten. Tehát ebbe a reménytelen, sötét helyzetbe az Isten igéje gyújt világosságot. Izsaiás itt újra megismétel egy ígéretet, amit tett az Isten a bűnbe esett embernek, és valahogy ezzel az ígérettel bírhatta ki Ádám és Éva azt a nagy nyomorúságot, ami az Édenből való kiűzetésük után kezdődött és tart a mai napig. Olyan kegyelmes az Isten, hogy az ő ígéreteit sokszor és sokféleképpen megismétli, és akik ezt az ígéretet elhitték, azok a hűséges emberek buzgón könyörögtek is érte, hogy ezek az ígéretek beteljesedjenek, hogy küldje el Isten a megváltót, a megígért messiást. Ennek a népnek, akiknek szólnak itt az ígéretek, még várniuk kellett, de mi pontosan tudhatjuk, hiszen mindenféle tekintetben karácsony után vagyunk, hogy Jézus Krisztusról szólnak ezek az ígéretek, aki eljött az idők teljességében, akit ünnepeltünk az elmúlt napokban, és egyedül ő az, aki világosságot tud gyújtani az életünkbe. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, a homály földjén lakókra világosság ragyog, és felragyoghat előttünk ez a világosság. Járunk-e ebben a világosságban folyamatosan, mert a hívő embereknek ez a kiváltságunk, hogy az ő világosságában járjunk. Mert Isten ezt adja nekünk, elkészítette, adja az életet, és az igék most karácsony után is az egyszülött fiúra irányítják a tekintetünket, hiszen Jézuson nem lehet túllépni karácsony után, és az evangélium a jó hír, ma is róla szól, aki született nekünk, és aki a világ világossága. Tehát tőle van a világosság. Aki őt követi, az nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Aki vele jár, az nem cselekszi a bűnt, mert a világosság és a sötétség az nem fér meg egymással. És ahol fény gyullad, ott automatikusan oszlik a sötét. Tehát, hogyha Jézust beengedjük az életünkbe, akkor ott oszlik a sötét. Ott egyre nagyobb lesz a világosság, egyre kevesebb lesz a félelem, az aggodalom, mert az ő szeretete kiűzi a félelmet, hiszen legyőzte a halált. És elkezdem az Istent látni, az Isten országát, az ő erőit élni. Sötétségben ő megfogja a kezemet és bátorít, rávezet a jó útra, az élet útjára, és fogom tudni a következő lépést és a helyes irányt. Úgy örültünk az úton, amikor feltűnt egy másik autós, és bármilyen furcsa, annak még jobban örültünk, amikor megelőzött minket, és erős ködlámpája volt, és akkor tulajdonképpen a ködlámpát kellett figyelni, és akkor úgy haladtunk az úton, és tudtunk nagyobb tempót is felvenni. Tehát nem kell kutatnunk a világosságot, hogyha velünk van, bennünk él Jézus Krisztus, hanem ígéretünk van rá, hogy ott van velünk minden napon a világ végezetéig. Tehát Ézsaiás itt szabadulást hirdet az elnyomó igája alól, és egyszer majd ezt is átéli az Isten népe, a fogságból való szabadulást, számunkra pedig ez jelenti a bűneinkből való szabadulást, az ős ellenség terhes igája alól való megmenekülést. Amikor tudom azt, hogy nem kell engedjek atyáimtól örökölt természetemnek, hanem a Krisztus szeretete győz felettem, nem a kísértés terít le, hanem tudom, hogy megállhatok, mert ő adja az erőt, hogy megálljak. Tehát szabadulást ad a múltnak a fogságából, mert nem kell úgy éljek, hogy az meghatározzon se az atyáimtól örökölt dolgaim, se az, amit én eddig elkövettem. Szabadulás megbántódásból, csalódottságból, sértődöttségből. Tehát Krisztus a szívünkbe hozza a szabadulást, hogy tudjunk elengedni, tudjunk megbocsájtani, szeretni, őszintén hinni és remélni, hogy általa mi is legyünk a világ világossága. És hát a világosságban látom meg igazán, hogy tényleg ott van mellettem a másik ember, hogy ki az, aki mellettem van, mellettem él, dolgozik. És akkor már nem úgy látom meg őt, mint ellenséget, akitől félnem kell és tartanom kell, hanem akkor teljes valójában, hogy ő is ember, vagy ő is testvér, vagy olyan barát, aki segítségre szorul. Tehát a világosságban már merek a másik embere lenni, és akkor tudok adni is mindabból a kincsből, amit az Isten nekem adott. Tehát nem csupán a fölöslegemből, és nem csupán azért, mert most karácsony van, és ilyen ihletem van, hanem folyamatosan, mert gazdagokká lettünk ő benne. Tehát hiszem azt, hogy az Isten tud bennünk is világosságot gyújtani, alkalmas időben, amikor arra ő elkészít bennünket, és akkor készek lehetünk majd mi is világítani, mi magunk is utat mutatni. És most nézzük meg, hogy mit mond Jézus Krisztusról ez a profécia, a messiásról, a messiási birodalomról. Azt mondja, hogy az uralom az ő vállán lesz. Ha belegondolunk, hogy mikor is hirdettetett ez a profécia, hát akkor igen-igen nagy biztatás volt ez a népnek, hogy idegen elnyomók helyett jön egy olyan uralkodó, aki teljhatalommal fog uralkodni felettük. Tehát Jézus nem egy vallás alapító, hanem ő dicsőséges úr, akié minden hatalom menjen is földön, és akire nézve ígéretünk van arra, hogy előtte minden térd meg fog hajolni, mert már a nevében is erő van. Tehát van hatalma, hogy kimentsen bennünket sötétség fogságából. Van hatalma, ereje, hogy utánunk nyúljon téveigéseinkbe a szeretetéből. Tehát aki született, karácsonykor uralkodónak született meg. Túrmezei Erzsébetnek van egy kis verse, néhány évvel ezelőtt ezt már idéztem, hogy ez a sor van benne, hogy ő első akar lenni, nem utolsó, mert neki az utolsóság koporsó. Tehát ő nem úgy jön az életünkbe, hogy azt egy kicsit kiegészítse, hogy jobbak legyünk. Nem, ő az életünk trónjára akar ülni, aki uralkodik, parancsol, irányít, meghatároz. És engedjük, hogy ezt tegye az életünkkel, mert úgy lesz jó nekünk. Tehát illik az, hogy előtte térdet hajtsunk, fejet hajtsunk, mint ahogy tették ezt a pásztorok és a bölcsek. És ha belegondolok, hát mennyivel könnyebb lenne a mi életünk, hogyha nem mi akarnánk benne uralkodni, ha nem egymást akarnánk lenyomni, hanem hagynánk, hogy mi felettünk Jézus Krisztus uralkodjon, ha elhinnénk azt, hogy ő az Úr. Ézsaiásnál ez még csak jövő időben van, hogy az uralom az ő vállán lesz, de mi tudhatjuk, hogy igen, ez a valóság most is. Akkor is, amikor szemünkkel ezt nem látjuk. Akkor is úgy van, hogyha sokan gúnytűznek belőle. Akkor is így van, hogyha lefejezik az ő követőit. Akkor is Krisztus az Úr. És eljön egy nap, amikor azok, akik nyomorgatják az Isten népét, ezt meg fogják látni. A másik méltóság jelzi az itt, hogy csodálatos tanácsos. Tehát, hogyha valami nagyot, szépet látunk, akkor belőlünk is kiszakad ez, hogy ó, de csodálatos. Ha Jézust igazán meglátjuk, akkor valahogy ez szakad ki belőlünk, hogy méltó előtte térdet, fejet hajtani, hogy őt illeti meg minden dicséret. hogy nem mérhető hozzá földi kincsek sora. Tehát a jászolbölcsőben emberi szemmel nem látszik annak. A golgotai kereszten sem látszik annak emberi szemmel, de a hitünk szemével az. A jászolbölcsőben is, a kereszten is, mert ő a mi életünk. És csodálatos, ahogy benne szeret bennünket az Atya, csodálatos, ahogy benne kigondolta előre a megváltásunkat, hogy elvette rólunk az ítéletet. Csodálatos az, ahogyan ő tisztán, szeretettel végigélte az egész életét, és ahogy letette az életét. Ugye Zsoltáros úgy szól róla, hogy szebb vagy az emberek fiainál. És csodálatos feltámadásában, ahogy életet szerzett, hogy utat nyitott örökkévaló országában. És azt gondolom, a legcsodálatosabb lesz, amikor majd színről színre látjuk őt. Vagy úgy, hogy ott leszünk előtte, az ő csodálatos mennyei országában, vagy úgy, hogy visszajön, és meglátjuk őt. Visszajön ítélni eleveneket és holtakat. És most olyan korban vagyunk, hogy az ő visszajöveteleért imádkozhatunk, azt várhatjuk, és arra készíthetjük a szíveinket. Tehát ez a csodálatos fiú tanácsos és erős Isten. Tehát ennek a szónak van egy politikai jelentése is, azt jelenti, hogy Jézus a világ nagyságai felett áll. Ő az, aki kézbe tartja a világ összes kis és nagy királyát. Hát ide most nem csak a királyokat értem bele, hanem minden vezetőt, minden gazdagot, akik ideig, óráig kapják tőlük a gazdagságot és a hatalmat. Hozzá képest, az Isten fiához képest mindegyik gyenge és erőtelen, és hiába vannak milliárdjaik, bárkinek is minden évben felállítják ilyenkor, hogy kinek mennyi van a világban, de Jézus rá fuval erre a gazdagságra, és semmivé lesz az egész. És az ő tervei azok felette állnak minden emberi tervnek, és ő azt tökéletesen végre is fogja hajtani, abban még ezek a királyok és ezek a milliók bele se szólhatnak. És olyan jó az, hogy olyan atya, akivel ugyanakkor nekünk kapcsolatunk lehet, és ő az, aki tud segíteni bennünket, hogy mi kis porszemek itt a földön mégis jó döntéseket hozzunk, mert örökkévaló tanácsos, és tudja adni az erőt is, hogy amire elvezet, azt meg tudjuk tenni, meg tudjuk lépni. Várhatom én a másik embernek a tanácsát, meg megkérdezhetek én sok mindenkit, hogy tudjak dönteni, de igazából az Isten, aki úgy tud tanácsolni, hogy az valóban jó döntés lesz, és adja az erőt is hozzá, mert előtte nincsen lehetetlenség, ő soha nem tehetetlen úr. Tehát tanácsol, hogyha hallgatunk rá, erőt ad, ha neki akarunk szolgálni és az ő dicsőségére élni, és személyre szólóan tanácsol bennünket, mert jól ismer. Tehát ismeri az erőnket, ismeri a korlátainkat, képességünket, és biztat bennünket, biztat arra, hogy nem lesz sötét ott, ahol most eddig abban voltunk. Tehát merjünk hozzá menni kérdéseinkkel, várva az ő tanácsát, várva az ő világosságát utainkra, gondolatainkra. Örökké valóság atya is ő. Tehát fel nem foghatjuk mi ezt a méltóság jelzőt sem, mint ahogy a mi véges értelmünk nem igazán tudja felfogni, hogy mi is az, hogy örökké való, mi is az, hogy végtelen. Jézus Krisztus, aki él örökkön örökké, mint ahogyan örökké való az ige, soha el nem múlik, nem pusztíthatják el, és nem kerekedhetnek feléje, és örök életet szerzett nekünk ingyen kegyelméből, és ezért nem uralkodhat rajtunk a halál sötétsége sem, mert legyőzte az ellenség minden rontásával egyetemben, és aki hisz ő benne, annak örök élete van, és tudhatom, hogy igen, ez hitáltal rám is vonatkozik. Félünk a végtől, de itt azt mondta az ígéret, hogy örökké valóság atya, és ez a Jézus Krisztus, ez gondoskodó, gondviselő, oltalmazó szeretetével képes minket meggyőzni, hogy igen, ez a mi ígéretünk is, és olyan atya, aki jól tudja, hogy mire van szükségünk, és mindazt meg is adja. békesség fejedelme. Hogyha tovább lapozunk, tovább olvassuk Ézsaiás könyvét, akkor megtaláljuk ehhez a leírást. A gyermek, aki gyönyörködik a kígyó lyukánál, a farkas a bárányjal együtt legel, és nem csak, hogy nép a népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul, hanem béke lesz a természetben és az egész földön, sőt az emberi szívekben is. Tehát a békesség fejedelme megteremti a békességet a lelkünkben, adja a Szentléleknek ezt a jó gyümölcsét. Tehát békessége annak lesz, aki az Istennel közösségre jutott, és így tudunk aztán szeretetteljes közösségben lenni egymással is. Békességem akkor van, hogyha a helyemen vagyok, hogyha a dolgomat teszem, hogyha Isten dicsőíti az életem, hogyha tudok másoknak szolgálni szeretettel, tudom azt, hogy mi véget vagyok ebben a világban, hogy nem véletlenül, hanem az Isten helyezett oda, ahol vagyok, és hogyha bizonyos vagyok abban, hogy Krisztusért biztonságban vagyok, életem van. Tehát mindez úgy együtt jelenti a Szentírás nyelvén a békességet. Tehát engedjük, hogy egyre inkább birtokba vegye a szívünket, egész életünket, hogy uralma növekedésének és békéjének ne legyen vége. Hát voltak, akik Krisztusra nézve azt gondolták, hogy igen, itt vége lesz, mert keresztre feszítették, és azt hitték, hogy el lehet pusztítani, de tudjuk, hogy a vége utána a húsvét és a mennybe menetel, és tudjuk a továbbiakban is a leírást, Jelenések könyve alapján különösen is, hogy Istennek mi a forgatókönyve erre a világra, hogy uralmának nem lesz vége, és mindezt a seregek urának buzgó szerelme műveli. Tehát emberi cselekedet ki van zárva, nem ronthatunk bele, és nem is kisebbíthetjük. Tehát mindez mutatja az Isten végtelen nagy szeretetét irántunk, az elveszett ember iránt, és a mi részünk az, hogy hódoljunk neki, hogy tehetjük az életünket az ő kezébe mindenestül, tudva, hogy ott van jó helyen. Az emberi ünnepek, az ünnepek nagyon hamar elmúlnak, ugye azt vesszük észre, hogy most már tulajdonképpen ennek vége, és nem tudom, hogy ki hogyan élte meg, lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát sok örömünk nem is volt benne, de hiszem azt, hogy az örömöt mi Jézustól kérhetjük, és Jézusban teljesül ez be. Ő tud földi csatáinkban győzelmet adni, amit ő vívott ki értünk, és adhatunk hálát mindezekért, és kérhetjük, hogy adjon látást, hogy a hitünk szemeivel is, tehát a hitünk szemeivel őt mindig ilyennek lássuk, ahogy a Ézsaiás próféta láttatja, hogy sötétségeinkbe engedjük be az ő fényét, és főképp engedjük, hogy a mi életünkben meg is valósulhassanak ezek az ígéretek. Amen. Isten igére válaszként a 329. dicséretünk 4. versét énekeljük. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Köszönjük, drága mennyei édesatyánk, hogy nem kisebb ajándékot adtál nekünk, hanem egyszülött fiadat, gyermeket, aki született, aki az életet szerezte meg, és aki csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké valóság atya. Köszönjük neked az ígéreteidet, amikbe hittel belekapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy sötétségbe éljük le az életünket, hanem te gyújtasz világosságot. Köszönjük, hogy tehetjük eléd az életünket, és kérhetjük is ezt, hogy könyörülj rajtunk. Járass a te világosságodba. Bocsásd meg, amikor a sötétséget szinte magunkra akarjuk húzni a bűneink miatt, mert nem akarunk hallani az ítéletről, de dicsérünk és magasztalunk, hogy a bűneinkből is te vagy a szabadítónk, és megbocsájtod, valóban, ha megvalljuk azt neked. Köszönjük azt, Urunk, hogy a Te uralmadnak, uralmad növekedésének soha nem lesz vége. Engedd, hogy mindig ilyennek lássunk, harcainkban, nehezeinkben. Akkor is, amikor még nagyobb a sötétség körülöttünk, hadd legyen nagyobb a Te világosságod, és könyörülj rajtunk, Urunk, hogy tudjunk ebben megmaradni, ebben járni, rólad bizonságot tenni, rád mutatni, úgy élni, hogy ahol vagyunk, ott veled találkozzanak, a Te országod jó ízét ízlelhessék. Köszönjük azt, Urunk, hogy könyöröghetünk azokért, akik nagy nyomorúságban vannak, olyan értelemben is, hogy nem tudják megvallani a hitüket, mert az életükkel játszanak, könyörgünk azokért az országokért, ahol üldöztetés van, ahol szenvedés van, háború van. Könyörülj rajtuk, Urunk, hogy megerősödjenek a Tieid benned, és világítsanak. Köszönjük azt, Urunk, hogy Te vagy a történelem ura is, és hogy nekünk nem kell félelemmel előre tekinteni, hanem rád tekinthetünk. És akkor oszlik a félelem, akkor erősödik a hitünk és reménységünk. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük a szomorkodókat, sírókat, töröld le könnyeiket, és Te adj nekik igazi örömet. És köszönjük, Urunk, hogyha úgy élhettük meg a karácsonyt, hogy sok-sok öröm volt benne. Köszönjük, hogy az igazi öröm benned nem múlik el, hanem kiteljesedik. Áld meg, kérünk most a csendben mondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.